Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
Rádió Dabas, az otthon hangja.
Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, és hát tulajdonképpen hangzó képeslapot nyújtunk át a mi hallgatóinknak, ugyanis lassan-lassan vége a nyárnak, úgyhogy megnézzük, hogy ki hol járt és mit látott. Ács Ferenc és Fia Berti a vendégeim itt az otthon hangján. Sziasztok!
Szeretettel üdvözlök mindenkit, én is.
Jó reggelt kívánok!
Merre jártatok, mit láttatok? Ha jól tudom, akkor izgalmakban bővelkedő volt ez a nyaralás is.
Igen, végre sikerült a bakmancs listának egy fontos elemét kihúzni. Nagyon régóta nagyon szereti a család a hegymászást, és régi cél volt, hogy egyszer egy nagy hegyet másszunk meg. Idén augusztusban sikerült feljutnunk a világ harmadik legmagasabb vulkányára, a Danavan nevezetű vulkánra. Ez Ázsia legmagasabb vulkánya, 5671 méter magasan van, Iránban ráadásul, ami egy nagyon izgalmas túra volt, és szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy kevés dabosi járt ilyen magasan.
Mit szólsz a nyaralás választásaitokhoz? Mert ahogy láttam, azért a hegyek azok elsődleges szempont egy-egy úti cél kiválasztásánál, nem pedig a tengerpart és a láblógatás.
Hát én is meglepődtem, amikor ezt a helyet választottuk, de hát úgy voltam benne, hogy bízok a szüleiben, lesz, ami lesz. Már túlértük Törökországot is, Marokkot, úgyhogy nem érhet semmi meglepetés.
Hogyan készültök egy-egy ilyen nyaralásra, egy-egy ilyen túrára? Mi az, amit megnézel fizikailag, lelkileg, szellemileg? Hogyan lehet ráhangolódni egy-egy ilyen nyaralásra?
Az az igazság, hogy már régóta másszunk hegyet, az egész család, a feleségemmel és a két fiammal, és az ember azért a tanulópénzt mindig megfizeti. Az első nagy hegy, amit sikeresen megmásztunk közösen, az Marokkóba volt, a Taubkal, ez 4170 méter magas, ami hegymászok számára nem olyan magas, mint egy klasszikus trekking mászás, viszont már ott a hegyi betegség előjön. És az egyik velünk lévő rokon fiúnak komoly hegyi betegsége lett. Ott például meg kellett tanulnom, hogy mint vezetőnek nekem erre is kell gondolnom, hogy nem lehet csak úgy nekivágni egy 4000 méteres hegynek, hogy nem készültél fel. A hegyi betegség az hegyi betegség, de erről majd még későbbekben beszélünk.
Beszéljünk akkor most, mi az, hogy hegyi betegség? Azért tisztázzuk le ezeket a fogalmakat.
Hát 3000 méter fölött jóval alacsonyabb az oxigénellátás, és óhatatlanul a szervezetet ez meglepi. Egyénileg teljesen változó, hogy itt mennyire visel meg az oxigén hiányos környezet, de tipikus jele, hogy 3000 méter, 4000 méter környékén elkezd fájni az embernek a feje. 5000 méter fölött már az ennél egy kicsivel súlyosabb következményei lehet, bevérzik az ember szeme, orra vérzik, és borzalmas fejfájással lehet tudni. Ezt mi is megtapasztaltuk, mert 4 napig az egész család jelentős fejfájással küzdött. Nagyon-nagyon kell vigyázni a hegyi betegségre, mert talán még 5000 méterre nem, de 6000-7000 méteren már nagyon súlyos következményei lett, tüdőembólia, egyéb betegségek, tehát halállal is végződhet, tehát nagyon oda kell rá figyelni.
Hogyan lehet akkor erre készülni? Azért mégiscsak élitek a hétköznapi életet, nem a hegymászás az, ami elsődleges szempont így az év folyamán, aztán jön a nyár, és aztán neki a világnak, neki a hegyeknek.
Alapvetően mi felrátázni szoktunk, ez azt jelenti, hogy egy beülővel, egy előre kiépített dróttal biztosított, létrákkal biztosított hegyi részeken mászunk, tehát ez teljesen biztonságos. Akinek tériszonya van, annak azért nem ajánlom, mert nagy mélység van alatta, a gyerekeim tudják mondani, hogy milyen helyeken szoktunk mászni, de készülni kell rá. Tehát folyamatosan. Én például erre a mostani mászásunkra egy évig heti 4 edzést vettem részt, mert én már 57 éves vagyok, a fiúk még simán felszaladnak egy ilyen magas hegyre, nekem azért keményen meg kellett érte dolgozni, napi 1 órás edzéssel.
Simán felszaladtuk akkor egy ilyen hegyre?
Hát az emlékeim szerint volt szenvedés rendesen, de én megfogadtam, hogy én még egyszer ilyen nagy hegyre nem akarok menni.
De hogyan készültél? Utána néztél, vagy rábíztad magad teljesen a családra? Ha mennek előttem, akkor megyek mögöttük, és lesz, ami lesz.
Hát inkább a családra bíztam magam, meg hát azért voltak alapok, amiből építkeztem, mert egy évig kéziztem meg. Nálom, a mi családunkban kötelező volt kisebb korunkban valamilyen sportot űzni, és ez megadta az alap kondíciót hozzá.
És maga a hegymászás, az mennyire áll közel hozzád, mennyire épült be a te kis életedbe, vagy mivel a család ezt kívánja, ezt produkálod?
Mivel minden egyes évben megyünk hegyet mászni, ezért már mondható annak, hogy teljesen beépült az életembe.
Azt mondtad, hogy még egyszer egy ilyen magas hegyet nem akarsz megmászni.
Hát nem, mert az volt a gond, hogy nem úgy van, mint 3000 méter környéke, mondjuk az is nagyon magas, de ott úgy van az ember, hogy csinálja, amit akar, mondjuk, hogyha fáradt, akkor lefekszik 2-3 órát aludni, de itt sajnos nem így volt 4000 méter. paraméteren. Itt minden egyes fél órában meleg vizet kellett inni, kimenni a friss levegőre, ilyesmik.
De akkor beszéljünk erről a túráról. Neki indultatok.
Előre megterveztük, egy ilyen csúcsnak a megmászására azt mondják, hogy minimum 4 nap szükséges az aklimatizációs időszakkal együtt. 3 alaptábora volt. Mi 2000 méterről kezdtük el a túrát, ott volt az első alaptábor, onnan szerencsére még járhatók voltak az utak, terepjáróval fölmentünk 3200 méterre, ott van Iránnak a legmagasabb lévő mecsede, onnan pedig serpákkal, azért nyugati turisták vagyunk, felvitettük a nehezebb holminkat, csak egy kis hátizsákkal kellett felmenni a 3. alaptáborhoz, ami 4200 méteren volt, és ott kellett eltöltenünk gyakorlatilag 4 éjszakát. Ebben benne voltak az aklimatizációs túrák, hogy következő napon csak ilyen 500 méter szintkülönbséges emelkedést kellett tenni. A hegyi vezetőnk, egy profi hegymászó megnézte a mozgásunkat, hogy egyáltalán van-e esélyünk arra, hogy feljussuk, hogyan fogjuk bírni a magasságot. A Deák doktornő feleségem sajnos meg is kapta a hegyi betegséget, neki egy rémálom volt ez a 4 nap, mert ő nem is tudott feljönni a csúcsra, annyira rosszul volt. De erre készültünk, ez benne volt a pakliban, és az utolsó nap volt a csúcsmászás, ami egy ilyen 11 órás kis trekking túra volt. Nagy szerencsénk volt, hogy profi volt a hegyi vezetőnk, és számomra meglepetés volt, hogy mind a lassított felvételek kellett folyamatosan mennünk. Tehát gyakorlatilag csoszogó járással kellett menni, és utána elmondta a hegyi vezető, hogy ez egy tipikus járás, hogy szokjuk a magasságot, és hogy ne fáradjunk el a hirtelen nagy lépésekkel, illetve annyi volt a kérése, hogy úgy tervezzük a túrát, hogy 10 percenként 1-2 perces szünetet tartunk, nem többet, hogy nehogy kihűljenek az izomzatai az embernek. Tehát folyamatosan menni kellett, és a csúcson, illetve a csúcs előn volt még egy olyan élményünk, hogy egy kény kigőzölgős részen kellett átmenni ilyen 5400 méter magasan, amiről az útikönyvek is azt írták, hogy kellemetlen tud lenni, mert hogyha a szélirány olyan, akkor egy fél órán keresztül kéngőzbe kell másznod. Nekünk szerencsénk volt, mert pont ellenkező irányba fújt a szél, csak gyönyörködtünk a látványba, illetve a pokol illatát megéreztük, de sikerült rajta túljutni, és fönn voltunk a csúcson. A csúcson viszont olyan eufória fogja el az embert, hogy nem is gondolkodik bele, hogy milyen magasan van.
Hát de hogy láttad ezt a túrát?
Hát, egyébként jó volt, de még egyszer nem. Nem köszönöm.
Milyen volt a csúcson? Tényleg, amikor az ember ott van, hogy teljesítette azt a célt, amit kitűzött maga elé, és megvolt, és végigküzdötte, végigszagolta, és úgy általánosságban igen, itt vagyok, mert itt akartam lenni.
Nagyon jó érzés, és elmondani nem is lehet, hogy szenved az ember vele 2-3 napot, és végre meg tudja csinálni, az felejthetetlen élmény volt.
Te azért fotósként is szemléled a világot, és hát beszélgettünk az adás előtt, hogy volt olyan hegy, amit direkt egy fotó kedvéért szerettél volna megmászni. Itt voltak olyan képek, perspektívák. Egyáltalán van ilyenkor lehetőség arra, hogy az ember kicsit elmerüljön a tájban, vagy elővegye azt a fényképezőgépet, vagy valamilyen módon megörökítse ezt a dolgot?
Igen, de hozzá kell tenni, hogy miután ez egy komolyabb mászás volt már, tehát a nagy gépemet nem is tudtam vinni, csak a mobilommal tudtam fent képeket készíteni, de a túrát úgy terveztük meg, mert Irán egy elég egzotikus ország, legalábbis annak tűnt, teljesen megváltozott róla a véleményünk. Az összes úti beszámolót, amit hegymászótársainktól olvastunk, mindenki el volt ragadtatva, hogy milyen Irán is, milyen fantasztikus. Ezért úgy is készültünk, hogy egy hét lesz a hegymászás, és egy hét utána a iráni körút. Meglátogattunk 2 tradicionális várost, Teherán mellett Siráz és Iszfahán. Ott viszont rengeteget fotóztam, fantasztikus élményekkel lettünk vele, hiszen ez egy 3000 éves kultúra. Időszámításunk 1000-ben már ott voltak az irániak, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 550 körül időszámításunk előtt megalakult az iráni állam már. A Perzsa Birodalom, az Óperzsa Birodalom. Nagy Kürosz egyébként ő egyesítette az iráni törzseket, és 3000 éven keresztül egészen a Balkántól az Indusig, Namíbiáig tartott a Perzsa Birodalom. És a Perzsa Birodalomról az ember úgy tanult iskolába, de úgy bele se gondol, hogy ez létezik, Irán. Annyit tud Iránról, hogy egy borzalmas ország, ahol nagyon csúnyán bánnak az emberek. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy hihetetlen vendégszeretetük van, hihetetlen tisztaság. Ők nem arabok. Tehát náluk, hogyha valaki véletlenül arabnak szólítja őket, olyan, mintha Budapestet és Bukarestet összetéveszti az ember, elnézést kérek a hasonlatért, de körülbelül olyan sértés. Aki volt már arab országban, tapasztalta, hogy bizony a tisztaság, ezek a dolgok nem annyira tökéletesek. Ezzel szemben Irán megdöbbentő volt. A közparkok, az utcák nem voltak eldobott plakonok, nem volt szemét, tiszták voltak, az emberek nyitottak voltak. Annyi volt, miután egy vallásos muszlim országról van szó, a repülőtéren már nagy tacebaú fogadta a megérkezőket, hogy itt a hölgyeknek fejkendőt kell viselni, az uraknak nadrágot, nincs alkoholfogyasztás, de ha az ember ezeket a játékszabályokat elfogadja, hiszen egy másik kultúrába érkezik, akkor óriási élmény. Nyugati sajtó által demonizált ország helyett egy fantasztikus, barátságos népet ismertünk meg, és csak azt tudom ajánlani, hogy ha van valakinek kedve egy kis egzotikumra, próbálja ki iránt.
Ha játékszabályokat említettél, akkor talán fontos megjegyezni, milyen előkészületek kellenek egy-egy ilyen utazáshoz, mert azért nem úgy van, hogy én megveszem a kis repülőjegyemet, és akkor ott leszállok, és ennyi, hanem azért ennél talán bonyolultabb ez az ügy.
Ez azért volt bonyolultabb, mert Iránba is vízumot kell igényelni, a vízumigénylés egy kicsit bonyolult. Tehát voltak Iránban olyan dolgok, amit sose tudtunk megfejteni, hogy hogyan működik. Rögtön az útunk eleje is ilyen volt, hogy elektronikusan lehet a vízumot megigényelni. Négyünknek be is adtam a kérelmet, én automatikusan megkaptam, a család három tagja viszont elutasították a vízumát. Tehát a repülőjegyünket meg előre, hónapok előre megvettem, és az utazás előtti napon tudtuk elintézni a család többi tagjának a vízumát. Így hát egy kicsit izgalmas volt az utolsó egy hetünk, de hát ez is megoldódott. A blokád miatt, amit a amerikaiak az irániakkal szemben fenntartanak, csak készpénzt lehet vinni, tehát nem működnek a modern bankkártyák. Ez egy kicsit megnehezítette az életünket, illetve érdekes módon a booking rendszer, ahol nagyon jól lehet szállást foglalni, egyetlen egy teheráni szálloda címet nem adott ki, de működik teljesen jól a rendszer, csak meg kell találni a kiskapukat. Mi erre fel voltunk készülve, és úgy mentünk, hogy a korábbi hegymászoknak a tapasztalatát felhasználva, rögtön az első napon a repülőtéren vettünk egy iráni SIM-kártyát, pontosan nem egyet, a család minden tagja. Azt is elmondhatom, hogy horribilis összegért, mert 5 euróba került egy 10 gigás mobil internetet biztosító SIM-kártya. Így hát a családnak rögtön beraktuk a telefonjainkba, volt iráni telefonszámom, most is megvan iráni telefonszámom, és folyamatosan tudtunk konzultálni, és az internet is teljesen jól működött. A nagy klasszikus internetes keresőmotorok azok nem működnek, illetve máshogy működnek, de a apró praktikákat, fortélyokat az ember előre, ha megszerzi, akkor a jól működik tökéletesen.
És te hogy láttad ezt a világot? Ugye tényleg, ahogy említetted a médiából, mostanában az jön, hogy Irán egy ilyen katonaállam is. Nem feltétlenül csillogó kis egzotikus világ tárul elénk. Te hogy láttad mindezt?
Igen, tényleg egy teljesen más világ. Ami nagyon meglepett, hogy tényleg nem volt szemetes az utca, az emberek barátságosak voltak, és nem is volt veszekedés, hangoskodás, még verekedés sem láttunk, vagy kis összeakaszkodás a két hét alatt, amíg ott voltunk.
Semmi nyoma ennek tulajdonképpen a gyakorlatban, mint amit mi látunk sajton keresztül.
Teljesen más a valóság, és más a média által kialakított kép. Hozzá kell tennem, hogy Coca-Cola cég, az amerikai Coca-Cola Tehránban működik, palackozzák a Coca-Colát, ami nagyon szokatlan volt, és ez egy kicsit megnehezítette a dolgunkat, hogy nem nagyon kommunikálnak más nyelven, tehát nagyon kevés turista keresi fel őket, ezért az éttermekben, ahol megfordultunk, a pincérek egymás lögdösték, hogy menjél már oda a külföldihez. Nagyon nehéz volt, miután ők nem az arab számokat használják, perzsa számokat használnak, és ebből kifolyólag, amikor bármit megkértünk, hogy írják le, leírták, de perzsa számokkal, amit mi nem tudtuk, mi leírtuk a mi római számainkat. És ebből aztán az lett, hogy elővettük a telefonunkat, vagy az összeadógépet, és az alapján próbáltunk kommunikálni. Nagy meglepetés például egy perzsa bazár, mert teljesen más egy arabhoz képest. Itt nem akaszkodnak az ember nyakára, majd, hogy nem nekünk kellett szólni, hogy hát már szeretnénk valamit vásárolni, és tiszta. Tisztaság vannak. Nincsenek legyek, nincsenek szunyogok. Szóval hatalmas élmény.
Éttermet említettél, kólát, és azt, hogy nincs alkoholfogyasztás, akkor beszéljünk egy kicsit a gasztronómiáról, mert ez mindig érdekes, amikor az ember egy másik országba látogat. Mit tapasztaltatok, mit ettetek, mit ittatok?
Kipróbáltuk a fast food, a helyi fast foodot, ami ilyen lepény kenyér és egy kis kebabot jelent, komolyabb ételekig a szuvidált marhanyakon keresztül rengeteg birkát ettünk. Értelemszerűen egy muszlim országban nincsen malacús, ez, aki járt keleten, az hamar hozzá tud szokni, irgalmatlanul finom ízek vannak. Rengeteg fűszert használnak, nagyon izgalmasakat, és csodálatos ételeket ettünk.
Ugye hozzászoktunk már viszonylag a keleti ételhez, de mégis volt egy kicsit más íze. Viszont ami nagyon meglepett, hogy első nap megérkeztünk, a szállodába reggeliztünk, és néztük, hogy villát meg kanalat kaptunk. És kerestük a kést, és nem találtuk sehol. És kiderült, hogy egész Iránban ott nem használnak kést, hanem a kanál a kés, mivel nagyon puha hús, mindegyik hús a csirke, hús a marha hús, mindegyik nagyon puha, ezért kanállal lehet elvágni.
Hoztatok haza esetleg különleges fűszereket, ételeket, egyáltalán haza lehet hozni ezeket onnan?
Természetesen. Fantasztikus fűszereik vannak, nagyon jó fűszereznek. Sáfrán a világ egyik legnagyobb termelője, azt tudni kell, hogy aki gasztronómiában jártas, az tudja is, hogy aranyárba mérik, tehát egy pár szál, több száz forintba kerül egy kis üvegcsőbe, itt tonna számra lehet vásárolni, és fantasztikusan jól lehet vele az ételeket ízesíteni, színezni, és mi gyógyteaként is ezt ittuk, mert amikor az elején mondta a Berti, hogy rögtön az elején a hegymászásnál mondták, hogy meleg vizet kell innunk folyamatosan, és ezek gyógyteák voltak, többek között sáfrán tea is. Tehát nagyon jó volt a fűszerezése, és ki is számoltuk, hogyha az összes zseppénzünkön sáfránt vennénk, egy 30 kilós sáfránt, akkor sok-sok millió forintot tudnánk Magyarországon beszerezni. Nem volt ilyen probléma se a vámmal, sem. Amit kérdeztél, hogy a katonai meg rendőri jelenlét, alig találkoztunk rendőrrel, és katonát meg egyáltalán nem láttunk. Az infrastruktúrája teljesen fejlett. Tehrán és Siráz között, ami közel 1000 kilométer, éjszaka egy első osztályú vonattal mentünk, hálókocsiba négy személyessel, pincér szolgálta fel a vacsorát, az uzsonnát, fantasztikus jól meg volt szervezve. Autópályák teljesen jól működnek. Olyan autópálya pihenőben voltam, hogy Nyugat-Európában nem láttam még ilyet.
Erre készültetek egyébként? Ugye említetted, hogy nem feltétlenül azt tapasztaltad ott helyben, mint amire készültél, amit olvastál, amit hallottál.
Nagyon sok beszámolót néztem, illetve olvastam el Iránról, és mindenki azt mondta, amit én is tapasztaltam, hogy egészen más világba cseppenünk. Ezt meg kell tapasztalni. Tehát én, aki tudtam, hogy körülbelül mi számíthatunk, én is meglepődtem, hogy milyen barátságosak az emberek, az iráni emberek, milyen közvetlenek. Tehát ha egy pillanatra megálltál az utcán, és látszott rajta, hogy idegen vagy, rögtön oda mentek, hogy tudnak-e segíteni, honnan jöttünk, nyitottak, egész más mentalitással, mint egy Nyugat-Európának. Én úgy látom, hogy lehet, hogy tanulhatnánk is tőlük a nyitottságba, az ember szeretetre, a barátságtól, és az idegen vendég szeretet, ez szerintem Európában kezd kihalni. Tehát én azt tapasztaltam, Törökországban nagyon sokat túráztunk, vagy 5-szor vagy 6-szor körbejártuk Törökországot, az a keleti vendégszeretet, ami meg volt Magyarországon is, csak valahogy ez az individualizált, nyugati, rohanó életmód, ez teljesen kiirtotta bennünket, hogy figyeljünk oda a másikra. Amit mondott a Berti is, hogy nem hallottunk, őrült a közlekedés, azt el kell fogadni. Ez egy volt közlekedés Teheránba, 16 milliós város Teherán, 80 kilométer széles, minden alkalommal taxival közlekedtünk nagyon jelképes áron, de a taxisofőr szerintem bebizonyította azt, hogy a világ egyik legveszélyesebb közlekedés módja az autó, mert mondtam a fiúknak, hogy a repülőútjaink azok ezerszer biztonságosabb, mint egy taxi, valaki önmagát az öreg Schumacherhez hasonlította. Egy fél órás száguldás után, amikor kiszálltam a kocsiból, úgy gondoltam, hogy 8-szor születtem újjá. Erre fel kell készülni. Ugyan az ember tudta, hogy ez lesz, de azért... Amikor a kamion jön vele szemben, meg váratlanul sávváltásoknál, meg a taxit az útkereszedés közepén kellett leinteni, így gyorsan be kellett ugrani, mert akkor az embert megelőzik mások, a helyiek. Tehát ilyen van, de hát ezt hozzá kell szoknia.
Mi az, amit hazahoztatok magatokkal, amit így be tudtok építeni a mindennapjaitokba, vagy amit úgy át lehet ültetni, akár a mi kis életünkben, vagy amit megosztanátok velünk ezzel kapcsolatosan?
Én egy dolgot biztos, amit eddig is sejtettem, hogy csak annak hiszek, amit én látok. Tehát én többet nem vagyok hajlandó elfogadni semmifajta ilyen előítéletet, meg kell tapasztalni, hogy milyen a másik, és a nyitottságot. Illetve azt az élményt, hogy itt van a világ egyik legnagyobb vulkánja, és sikerült megmásznunk. Az egy fantasztikus élmény volt, hogy fagyott vízesést láttunk, 5000 méter fölött már minden meg van fagyva, és hihetetlen élmény is. Az az élmény, hogy végre 5000 méter fölé mentünk, majdnem 6000 méter, sőt, van egy kihívás a 7 vulkán túra, ami a 7 földrész legmagasabb vulkánja, többek között a mi hegyünk is oda tartozott, ő Ázsia legmagasabb vulkánja, de ott van még a Kilimandzsáró, az majdnem 6000 magas, Mexikóban van egy 6000 méter fölötti vulkán, de vannak még kihívások, de eredeti kérdésed, hogy mit hoztunk haza? Datóját. Isteni finom datójájuk van. De el sem tudjuk képzelni, hogy milyen finomak az aszalt gyümölcseik, fantasztikus, egészen más, és ami megdöbbentő, hogy mindenfajta gyümölcsük van. Hatalmas ország, tudni kell, hogy a világ 16. legnagyobb országa, és 17-szer nagyobb, mint Magyarország. 82 millió lakossal, közel-kelet egy meghatározó országa. Nem véletlen, hogy így alakult a helyzetük, mert annak idején, ezt gyorsan elmondom még a rádió hallgatóknak, mert bizonyára tudják, tudják, hogy a Irán egészen 79-ig amerikai barát volt, amíg a Sah uralkodott. Csak nagyon szekularizálni akarta az ott élő embereket, nagyon nyugati stílusra próbálta rávenni az embereket, és ezért kitört egy iszlám forradalom a Khomeini ajatollával 79-ben, és rögtön rá két évre a Hussein úgy gondolta, hogy a belpolitikailag széteső Iránt nagyon könnyen le tudja győzni, és kirobbant a II. Világháború utáni legborzalmasabb háború Irak és Irán között. Ez 2008-ig tartott, és ha jól tudom, a helyiek beszámolása szerint 500 ezer iráni halt meg. Az ember azt gondolná, hogy egy lepusztult ország lesz, és hihetetlenül fejlett, ami megdöbbentett bennünket, hogy teljesen fejlett. Egész addigi Shah idejében Amerika barát volt, a Shah bukásával. Ez az amerikai barátságból egy inkább kínai és orosz befolyás lett, de hozzá kell tennünk, hogy ez egy muszlim ország. De azt is tudni kell, hogy ezek sihiták, nem pedig szuniták. A sihita vallás egy kicsit más, mind a kettő muszlim, de a különbség az, hogy amikor, ha jól emlékszem, 653-ban meghalt a Mohamed próféta, a halála után lányának volt egy férje, Ali, aki egy nagy hadvezér is volt, és nagyon-nagyon-nagyon emberséges férfiú volt, és a népcsoport elkezdte az ő vallását követni, mondván azt, hogy a Mohamednak mégiscsak hozzátartozója, és ők lettek a sihiták, akik az Ali követői, és én úgy érzem, hogy azért más gondolkodásúak, mint a szuniták. Tehát egy nagyon barátságos, befogadó vallás. Azt is kell tudni, hogy az iszlám parlamentben keresztényeknek alanyi joga van, hogy bent legyenek. Két örmény és egy aszír kereszténynek mindig joga van, hogy tagja legyen az iszlám parlamentnek, sőt, még egy zsidó, iráni zsidónak is alanyi joga van, hogy a parlamenti képviselő legyen. Tehát a muszlim vallás megítélése is sokkal összetettebb, mint ahogy az első beállítottság van, hogy ők nagyon keresztényellenesek, nem fogadnak el. Ez a vallási ág egy viszonylag befogadja a más vallásúakat. Az összes mecsetben, ahol voltunk, egy imám ott volt, és legalább három nyelven bármikor le lehetett ülni hozzá, és beszélgetni a muszlim vallásról. Tehát nagyon érdekes volt, hogy azért mégsem annyira zárt vallás ez az iszlám. Tehát mindahogy először demonizálva van, egy kicsit más világ ez. Meg kell tapasztalni.
Te is megtapasztaltad, mi az, amit hazahoztál. Belástad magad ennyire történelmileg, vallástörténetileg, úgy általánosságban a napi politikát illetően?
Hát igen, igen. Most tanultuk a perzsákat idén, és engem nagyon érdekelt egyébként ez a kultúra, úgyhogy jó volt látni azt. Ugyan nem a perzsa birodalmat láttuk teljes egészében, de annak maradványait, és nagyon érdekes volt számomra.
Visszamennétek?
Nem visszamennénk, már én elhatároztam, hogy vissza is fogunk menni, mert hihetetlen helyeket nem néztük. Perzopolis, ami Siráz mellett van, egy fantasztikus. Tehát az egy olyan romváros, amit látni kell. Tehát előbb volt Perzopolis, mint a görögöknek az Atén és Akropolis. Akkor már Perzopolis egy világbirodalomnak a közepe volt. Isfahan, egy másik nagyon ősi városuk, olyan hihetetlen zöld város, hogy patakok folynak a városba, fák mindenhol, egy igazi oázis. Még Sirázra visszatérve, a perzsa költészetnek a szülőhelye, ahol a kultúrának a fellegvára, tehát olyan emlékeket építettek a híres költőiknek, hogy csak irigykedhetünk, hogy megbecsülték a költészetet. A szálloda, ahol laktunk, én mindig arra törekszünk, hogy inkább helyi szállásokat próbáljunk. Egy ilyen tradicionális szállodában laktunk, ami izgalmas volt, mert az ajtót úgy kellett bezárni, hogy lakatot kellett rárakni, de szándékosan így volt kialakítva, viszont belül teljesen modern volt, légkondicionált volt, de egy régi épület volt átalakítva a szállodában, és teljesen jól működött, de az összes szoba egy filozófusról vagy költőről volt eltnézve, és lehetett érezni a szellemiségét is.
Tehát Iránba visszamentek, van még olyan terv a bakancslistádon, amit a családdal teljesíteni kell az elkövetkezendő időszakban, és mondjuk megosztanád velünk?
Ahogy már mondtam, hogy most már jutottunk 5600 méterre, akkor már csak 5900 méterre a Kilimandzsáról, és amíg van rajta hó, addig kéne megnézni.
Egyet értesz?
Hát nem annyira azért.
De hozzá kell tenni, hogy a családnak volt választás, nem ilyen diktátor vagyok, a családnak volt választási lehetőség a hegymászás tekintetben, mert felajánlottam, hogy a Fuji vagy a Damavand. És a család egyhangúan a Damavand mellett szavazott, legalábbis a feleségem.
Ilyen színes képes lapokat kívánok nektek, és azt, hogy még sokszor így meséljetek az élményeitekről. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük.
Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
Rádió Dabas, az otthon hangja.